Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekes könyvünkből keressük meg a 150. Zsoltárunkat, és az első verszakát énekeljük el. A 150. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát, dicsérjétek mennyekben, hol országol kegyesen. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 258. számú énekünk első 2. és 4. verszakainak eléneklésével. Tehát folytassuk Isten tiszteletünket a 258. dicséretünk első 2 verszakának és 4. verszakának az eléneklésével. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg, Máté evangéliuma 25. fejezetéből a 14-től a 30. verszakig. Jézus Krisztus mondja, mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5. Ugyanígy az is, aki a 2 kapta, nyert másik 2. Aki pedig az 1 kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésem hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szortál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki, te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Kedves testvérek, Isten tegye áldottá a mi életünkbe az ő igéjét, az ő igéjének a meghallását, szívünk befogadását és az iránt való engedelmességünket. Foglaljuk el a helyünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy újra összegyűjtöttél bennünket itt a templomban, a te nevedben. Köszönjük neked, Urunk, hogy együtt lehetünk figyelve, várva a te szavadat. Urunk, hálásak vagyunk ennek a példázatnak a kapcsán, hogy reánk is talentumokat bíztál. Bűnbánattal megvalljuk azonban, hogy sokszor ezeket a tőled kapott ajándékokat, talentumokat elherdáljuk, nem élünk vele. Mi is, mint az a szolga ebben a történetben, példázatban, elrejtjük a nekünk adott ajándékokat, talentumokat. Kérünk téged, atyánk, azonban mégis, hogy a te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért tekints le mireánk, könyörülj meg mi rajtunk, segíts bennünket ebben az órában arra, hogy ne szerte széllyel járjanak a mi gondolataink, ne másokra, de még ne is önmagunkra figyeljünk, hanem a te szent ígédre. Szólj hozzánk, Urunk, mert várják a Te gyermekeid, a Te szavadat, a Te beszédedet. Jézus Krisztusért, Atyánk, áld meg a mi együttlétünket. Amen. A 377. dicséretünkkel készüljünk az igehirdetésre. A 377. dicséretünknek énekeljük el a második és a harmadik versszakait. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed méve.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amely az előbb hallott példázatból hangzik hozzánk, Máté evangéliuma 25. fejezetéből, a 24. verstől a 29. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Oda ment hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kélelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga! Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Képzeljük most el azt, hogy egy kávézóban, egy asztal körül ül egy baráti társaság, és egyszer csak megszólal az egyik közülük. Nézzétek csak, micsoda igazságtalanság. A főnököm rám bízott 1 millió forintot. Rám bízta, hogy őrizzem meg, míg visszatér. És majd meglátjátok, hogy amikor visszatér és elszámoltat, többet akar visszakapni, mint amennyit adott. Ott is aratni akar, ahol nem is vetett. Ott is gyűjteni akar, ahová nem is szólt. És a barátai, hallva ezeket a szavakat, bólogatnak, valóban nem igazságos dolog. Nem igazságos dolog többet követelni, mint amennyit adott. És ez a mi emberünk folytatja tovább a panaszkodást, az én verítékemből akar profitálni. Ő elmegy, és a hasznot mégis ő akarja zsebre vágni. De én nem fogom agyon strapálni magam. Pontosan visszaadom neki azt, ami az övé. Egy fillérrel se többet. Igazad van, bólogatnak a többiek. Valóban igaza van? Talán éppen ekkor toppan be a kávézóba egy másik ismerős barát, akire szintén nagy összeget bízott a főnöke, 2 millió forintot. És ő egy üzleti tárgyalásról jön, tele van tervekkel, ambíciókkal, lelkesíti a felelősségtudat, a gazdája bizalma, és örömmel újságolja a többieknek, hogy már is majdnem megkétszereződött a rábízott összeg. És akkor megkérdik tőle, hát te nem tartod igazságtalannak, hogy a munkád eredményét más arassa le? Ő nagyot néz, talán el is mosolyodik, és ezt mondja, erre nem is gondoltam. Hiszen nekem magamnak jelent örömet az, hogy a belém vetett bizalomnak megfeleljek. Mit, hogy igazságtalanság? Ugyan? Hát rá se érek ilyen gondolatokkal foglalkozni. Megyek is már tovább, hiszen egy nagyszerű üzlet van kilátásban. Micsoda ellentét a két ember között. Ez a második céltudatos, energikus, boldog ember benyomását kelti. Az első pedig panaszkodó, elkeseredett ember. Olyan a lelkülete, mint a dohos levegőjű szoba. Ki kellene nyitni az ablakot, és friss levegőt kellene bebocsátani, hiszen ott meg lehet fulladni. Hogyha nem volna sok ember körülöttünk, talán közöttünk is, akik hasonlóképpen gondolkoznak, mint ez, akiről itt szól a történet, akkor talán nem is lenne érdemes foglalkozni tovább ezzel a történettel. De sajnos nagyon gyakran előfordul. Lehet, hogy már is magára ismert valaki benne, hiszen tipikus példája ez a szolga, annak az embernek, aki kisebb rendűségi érzésben szenved. De hogyan lehet segíteni az ilyen emberen? Vagy hogyan lehet ebből az állapotból kikerülni? Hogyan lehet eljutni másfajta gondolkozásmódra? Ehhez nézzük csak meg először közelebbről azt, hogy fejlődött ki ez az érzés ebben az emberben. A példázatban egy szép napon a jómódú gazda három szolgáját maga elé hívatta, elmondta nekik, hogy ő most útra kell, de a vagyonát kiosztja közöttük. Valami olyasfajta gondolat volt benne, hogy ismerlek benneteket, tudom, mire vagytok képesek. És ennek megfelelően adta az egyiknek az 5 talentumot, a másiknak a 2 talentumot, a harmadiknak az 1 talentumot. Ez a harmadik szolga, aki az 1 talentumot kapta, amikor ott volt a kezében, talán először még örült is annak, hiszen az én Uram megbízik bennem is. Engem is érdemesnek tart arra, hogy segítsek neki. De aztán később elkezdett gondolkozni azon, de én miért csak 1 talentumot kaptam? Tényleg. Hát miért csak 1-et? A többiek sokkal többet kaptak. Igen, a többiek azok kezdhetnek valamihez. Nekik több van, mint nekem. A többieknek jobb állásuk van, nagyobb energiájuk, könnyű nekik érvényesülni. Többet kaptak, mint én, a többiek. De sok ember áll reggelenként így a tükör előtt. Úgy, hogy nem csak önmagát látja a tükörben, hanem önmagát is mindig a többiekkel való összehasonlításban szemlélve. Ha nekem olyan jó megjelenésem lenne, mint az egyik munkatársamnak, ha nekem úgy vágna az eszem, ha nekem is annyi képességem lenne, ha én is tudnék több nyelvet is, de én csak egy egyszerű, szerény képességű, tehetségtelen senki vagyok. Mi hasznomat veszi a világ? Mit tudok én az Isten dicsőségére tenni? Lám, az a másik, sokkal kevesebb munkával mégis előbbre viszi, mint én. Miért erőlködjem, hisz nekem úgyse sikerül? Miért nincs nekem is több talentumom, testi és szellemi adottságom? Miért nem lehetek én is olyan, mint a többiek? És így válik az ember aztán egyre magányosabbá. Testvérek, szörnyű dolog ez az összehasonlítgatás másokkal. Amikor az ember folyton önmaga körül forog, amikor vége hossza nélkül monologizál önmagával, sajnálja magát, elégedetlen a sorsával, besavanyodik. Az ilyen ember lassan egy ördögi körforgásba bonyolódik bele. Alkalmatlan vagyok, azért vagyok tehetetlen. Tehetetlen vagyok, azért vagyok alkalmatlan. Nem tudok olyan lenni, mint mások, akiket úgy irigyelek, pedig annyira szeretnék olyan lenni. Igazságtalanság, hogy olyan vagyok, amilyen. Az élet az oka, az Isten az oka. De én nem hagyom magam kinevetni. Visszavonulok önmagamba. Valahogy ilyen formán töprenghetett ez a példázatbeli szolga is, és vele együtt ma is sokan. Borzalmas az, amikor ezzel az érzéssel kell küszködnie valakinek, amikor nem tud ettől szabadulni. Tönkre teszi az embert. De hát hogyan lehet kisegíteni abból az ördögi körforgásból? Most mindenek előtt ismerjünk el ebből az érzésből annyit, amennyi igaz benne. Mert kétségtelenül igaz az, hogy nagy különbségek vannak az emberek között a talentumokat illetően. És a nagyobb talentumúnak sok tekintetben könnyebb a helyzete. Hiszen tényleg nagyszerű az, amikor valaki gyorsan tanul, jó képességei vannak, vág az esze, játszva oldja meg az élet feladatait. És kétségtelenül sokkal nehezebb annak, aki érzi, hogy neki nincs olyan jó esze, nincsenek olyan jó képességei, nincs olyan szívós természete, mint annak a másiknak. Neki talán órák kellenek ahhoz, amit a másik 10 perc alatt megold. De figyeljünk csak jól a példázatra. Az a tény, hogy valaki kisebb teljesítményekre képes, mint egy másik, még nem teszi az ember kisebb rendűvé. Az egytalentumos ember semmivel se kisebb rendű, és nem kevesebb értékű, mint a 2 talentumos, vagy az 5 talentumos. Hiszen gondoljunk csak a példázatra, hogy ott a végső elszámolásnál az 5 talentumos is ugyanúgy jár, mint a 2 talentumos. Mind a kettőnek ugyanaz a jutalma. Kevesen voltál hű, többre bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Vagyis ez a 3 ember a maga különböző képességeivel, talentumaival, a gazda szemében teljesen egyenlő értékű. A gazda csak azt kívánja tőlük, hogy mind a 3 a maga képességei szerint álljon helyt, hűséges legyen. Ahogyan máshol mondja a Szentírás, hogy a sáfártól a hűség kívántatik meg. Mindenki azzal, amit kapott, az 1 talentummal, a 2-vel, az 5-tel, kinek mennyi van, azzal hűségesen járjon el, bánjon. És aki 1-et kapott, attól nem is vár az ő ura annyit, mint akinek 2 vagy 5 talentum adatott. És ezért értelmetlen dolog a magam talentumát, akármennyi is az, másokéval összehasonlítgatni. Egyszerűen tudomásul lehet venni a talentumok különbözőségét. És igazából éppen ebben van az élet egyik legizgalmasabb szépsége, hogy olyan sokféle képesség van. Az egyiknek jó feje van, a másiknak a keze ügyes és nagyszerű dolgokat tud alkotni, a harmadik jól tud szervezni, és tovább lehetne folytatni a sort. És senki sincs, aki ne tudna valamit, aki semmit se kapott volna. Talentum nélküli emberről nem beszél Jézus Krisztus a példázatban. Az egyik legnagyszerűbb példa erre Dávid esete Góliáttal, amely történetet még a legkisebb gyermekek is általában ismernek. Amikor a kis Dávid jelentkezett Saul királynál, hogy majd ő megmérkőzik az óriással, Góliáttal, akkor Saul megrémült. Mit akar ez a gyermek, ez a fiatal, hiszen még fegyvere sincs, nem is élt hozzá. De Dávid egészen másképpen gondolkozott. Majd megpróbálja ő azzal, amit tud. Tud jól szaladni, tud paritjával célba dobni, hát majd így próbálja meg. És sikerült. Legfőképpen azért, mert az urat hívta segítségül, de az ő története is mutatja azt, hogy nem az a kérdés, hogy mi van másnak, ami nekem nincs, hanem mi van nekem, ami másnak nincs. hiszen éppen azzal tudok igazán szolgálni a környezetemnek. És Isten is e szerint várja el tőlem az eredményt. Egy régóta ágyban fekvő súlyos beteg mondta el azt, hogy nekem olyan valamim van, ami nincs másnak, vagy sok embernek nincs. Nekem sok-sok időm van, és ezt az időt, ennek az időnek nagy részét arra fordítom, hogy imádkozzam sokakért. Tenni már nem tudok semmit sem a gyülekezetért, az emberekért. De mégsem érzem magam haszon nélkül valónak, mert imádkozom. Tehát nem az a lényeg, hogy nagy vagy kicsiny az a feladat, amiért felelős vagy, hanem az, hogy hogyan végzed. Az, hogy jól csináljad, megbízhatóan, hűségesen, úgy, hogy az emberek számíthassanak rád. És akkor azután rendszerint még az is kiderül, hogy sokkal többre vagy képes, mint gondoltad. De ez még nem minden. Eddig még csak az történt, hogy abban a bizonyos, füllett levegőjű szobában szétnéztünk, jobban körülnéztünk, és megláttunk benne olyan dolgokat, amiket előbb nem láttunk jól. De a dohos, füllett levegő még mindig megmaradt. Ki kell nyitni az ablakot. Hadd jöjjön be a friss levegő. Hogyan? Nem csak annak a hangoztatásával, hogy lám, mégiscsak tudsz te is tenni valamit. Neked is van valamilyen talentumod. Bár szükséges és jó ez a figyelmeztetés is. De még valami más is kell. Figyeljük csak meg ezt az egy talentumos embert. Mi volt igazából az alapvető baja ennek az embernek? Az, hogy nem látott célt az életében. Nem volt előtte olyan cél, ami felé haladt volna. Nem várt semmit. És ma is az így gondolkozó, egy talentumos emberektől ezt kellene megkérdezni, hogy van valami célod? Mi a célod? Mi felé haladsz? Mit válsz egyáltalán? Nyisd ki az ablakot, nézd ki végre önmagadból, és próbáld meglátni, hogy mi történik, mert valami nagy dolog történik a világon. Isten országa van megvalósulóban, vagy a példázat szavai szerint az Úr jön vissza, és megtartja a nagy leszámolást. És aki nem vette ki a részét az Isten országa eljövetelének az előkészítésében, az kimarad belőle. Minden proféta, minden apostol és azóta minden hívő férfi és nő ebben a nagy távlatban élt, gondolkodott és cselekedett. Annak a nagy programnak a távlatában, amit Jézus Krisztus így hirdetett meg, hogy elközelített az Isten országa. Az Isten uralmáról, az Isten szeretet uralmáról van szó, annak az érvényesüléséről. És ő ebbe akar bennünket, minnyájunkat bevonni, mint munkatársakat, akárhol vagyunk, bármit csinálunk, bármekkora képességekkel vagyunk elbocsátva. És minden egy hatalmas mozgásban van, a nagy elszámoltatás felé, afelé a pillanat felé, amit így mond a példázat, sok idő múltán pedig megjő ama szolgáknak, ura. Vagyis a világon minden az Úrért van végső soron. Ami akármilyen csekély vagy nagyobb jelentőségű munkánk is az Úrért van. Nem magunkért. önmagunktól olyan jó lenne ilyen értelemben megszabadulni. Egy apró vigasztaló szó, amivel tudtól adtad valakinek, hogy az Úr közel. Egy kis mozdulat, amiből az embertársad Jézus Krisztusnak a szeretetét érezhette meg. És minden apró győzelem a napi bűnök felett, ami a Krisztusban való hited által történt, mind-mind azt jelenti, hogy te is beledolgoztál az Isten országának a megvalósulásában. Te is benne vagy az egy, kettő vagy öt talentumoddal, abban a hatalmas isteni mozdulatban, amit Jézusnak ez a programja jelent, elközelített hozzátok az Isten országa. Az az aktív hit, amellyel belekapcsolódom az Isten országába, és amellyel magam is készülök a visszatérő Úr előtt való elszámolásra, ez a hit szabadít fel attól, hogy a másikhoz, a többiekhez és azok képességeihez hasonlítgassam a magamét. Ez tesz képessé arra, hogy el tudjam magamat fogadni olyannak, amilyennek Isten megteremtett, úgy, ahogy vagyok, és így haszonnal élhessek azzal, amit kaptam. Ássuk hát ki a talentumunkat, hogyha az talán eddig valahol elrejtve pihent. Ássuk ki akármekkora is az, és induljunk el vele azzal a bizonyos reménységgel, hogy egyszer majd bennünket is így fogad a visszatérő Úr. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, menj be a te Uradnak örömébe. Amen.479. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük, kérjük, hinni taníts, Uram. 479. dicséretünk első verszakát énekeljük tehát. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi olyan sokszor engedjük azt, hogy a világ sodorhasson bennünket magával. Most, amikor ezt bűnbánattal elmondjuk neked, és bocsánatodat kérjük, és szeretnénk is elfogadni ezt a bocsánatot teljes szívvel, akkor azért is imádkozunk, hogy ehelyett hadd tudjuk mi kitenni magunkat a te éltető, a te újjáteremtő lelked hatásának, erejének, és engedjük, hogy az vihessen, sodorhasson bennünket magával, hogy a te lelked adhasson nekünk lendületet, hogy a te lelked tüze éghessen bennünk, hogy az adjon nekünk buzgóságot, hogy ez legyen számunkra a legfontosabb, gyűjthessünk lelkeket neked, hogy minél többen megismerhessenek téged, hogy minél többeknek üdvössége lehessen, a te országod polgáraivá válhassanak, és aztán ők is adhassák tovább az evangéliumot szeretetedről, a megváltásról. Urunk Istenünk, könyörgünk ezért. Kérünk téged, hogy segíts meg ebben bennünket, kicsiket, fiatalokat, időseket egyaránt, hogy a szívünket, az életünket, ha tudjuk így átengedni neked, hogy egészen úrrá lehess fölötte, és ha tudjuk így fogadni mindazt is, amit te adtál nekünk, ahogyan teremtettél, amilyennek teremtettél bennünket, és tudjunk neked mindent visszaadni. Mert megvalljuk, Urunk, hogy sokszor mi is még keresztjének, ragadománynak tekintjük a te ajándékaidat. Mi akarunk rendelkezni azokkal, az életünkkel, az időnkkel, a pénzünkkel, a képességeinkkel. Mi akarjuk megszabni, hogy mire fordítjuk. Urunk, arra kérünk, bocsáss meg ezt nekünk, és segíts abban, hogy mindent a te kezedbe tehessünk le, hogy úgy használhasd, ahogyan te azt jónak látod. Kérünk téged, segíts ebben nekünk. Így imádkozunk egész gyülekezetünk megújulásáért, azért, hogy akik lelkileg alszanak, hadd ébredhessenek föl, és hogy mindnyájan hadd léphessünk előbbre azon az úton, amelyre te állítottál bennünket, hogy növekedhessünk folytonosan lelkileg. Segíts nekünk abban is, hogy maradandó kincseket akarjunk mi gyűjteni. Így imádkozunk azért, hogy maradj a te kegyelmeddel velünk. És áld meg a betegjeinket, az elesetteket, az egyedül lévőket, a megszomorodott szívűeket. Töröld le te a könnyeket, adj te gyógyírt a sebekre. Könyörülj meg azokon is, akik értelmetlennek látják az életüket, hogy hadd ismerhessék föl, hogy mi a feladatuk, hogy hadd láthassanak meg téged, akitől kapták ők is az életüket, és érthessék meg azt, hogy neked terved van velük is. Áldj meg bennünket, hogy tudjunk egymásnak is segítségére lenni ebben, hogy mindenki a kapott képességeit a te akaratod szerint használhassa. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk a gyülekezeti házunkban. Kedd este 7:30 órai kezdettel elkezdődik újra a bibliaiskola, amely bibliaiskola végén, aki hitben, Istennel való kapcsolatában odáig jut el, az vallást tehet konfirmáció formájában a hitéről. Tehát ide elsősorban felnőtt testvéreket várunk. Kedd este 6:30 órai kezdettel lesz tehát ez a bibliaiskola, de hadd hirdessem azt, hogy sok szeretettel várjuk azokat a testvéreket is, akik már konfirmáltak, talán éppen még fiatalként, de szeretnék jobban megismerni Isten beszédét és magát Istent. Tehát akik tanulni szeretnének, azokat is sok szeretettel várjuk. Szerdán délelőtt tartunk most már nyugdíjas kört, tehát sok szeretettel várjuk ide is a testvéreket 9 órai kezdettel. Csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaóránk lesz, pénteken 5 órai kezdettel a gyermekek számára tartunk konfirmációs előkészítő órát, 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Mindezeket az alkalmakat, tehát a hétközi alkalmainkat otthon, a gyülekezeti házunkban tartjuk meg. Vasárnap 9 órától istentiszteletet tartunk itt, tehát az evangélikus templomban. Ezzel egy időben a gyermekek számára, amint azt halljuk is, gyermekórát tartunk fönt a karzaton. Egy hét múlva vasárnap délután imóóránk is lesz, 4 órai kezdettel. Ide is sok szeretettel hívunk mindenkit. Holnap este az istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk. Ennek a presbiteri gyűlésünknek a legfontosabb témája a következő fél évnek a missziós munkaterve lesz, és éppen ezért nem csak a presbiter testvéreket hívom, hanem minden olyan testvért, aki szívesen együtt gondolkozna és együtt imádkozna velünk, együtt gondolkozna arról, hogy hogyan is tölthetnénk be a küldetésünket jobban, tehát az Isten szeretetéről szóló jó hírt hogyan tudnánk minél több emberhez eljuttatni. Így hívok mindenkit a holnap esti gyűlésünkre. Hirdetem azt is, hogy kapható lesz a jövő évi bibliaolvasó kalauz, képes Calvin kalendárium és református fali naptár, de kérjük azt, hogy aki szeretne mindezekből vásárolni, az jelezze az igényét iratterjesztő testvérünknél, Adorjánné Editnél. A Reformátusok lapja legfrissebb száma most is megtalálható a kijáratnál. A presbiter testvéreket kérem arra, hogy istentisztelet után egy rövid megbeszélésre maradjanak még itt. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Hirdetve azt, hogy az elmúlt vasárnapi persejpénz, hála Istennek, 60.304 forint volt, és a megújult templomunkba elhelyezendő új székekre pedig eddig 100.000 forint érkezett be. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 445. dicséretünket keressük meg, és válaszoljunk Isten szavára, ez énekünk 5. és 6. verszakainak az eléneklésével. 445. dicséretünk 5. verszaka így kezdődik. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak, és úgy szolgáljak neked. A 6. verszakot majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és könyörüljön rajtad. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!